Üdvözlöm a hallgatókat! A mikrofonnál Emőt Pál. Mai vendégünk Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban. Szervusz Éva!
Szervusz Pali!
A napokban tette közé első negyedévi konjunktúra jelentését a Kopintárki, és ez jó lehetőség arra, hogy megbeszéljük a magyar gazdaság helyzetét. Kezdjük az inflációval és a kamatokkal, hiszen ez a téma folyamatosan foglalkoztatja mind a lakosságot, mind a vállalkozókat. Tavaly az átlagos magyar infláció 17,6% volt. Mit vár a Kopint 2024-re, és hol tartunk most?
Erre az évre ebben a pillanatban hangsúlyozni kell, 4 és 4,5% közötti áremelkedés, fogyasztói áremelkedést várunk. Ez tulajdonképpen kicsit alatta van a piaci konszenzusnak, a piaci várakozások átlagának, de amelyek általában 4-5% közötti inflációt várnak, azt gondolom, hogy az 5% is megtörténhet. Tehát az a különbség az előrejelzők között, hogy mi nem minden előrejelzésben, például a költségvetési előrejelzésben nem ezt tesszük, de most csak azokkal az árakat befolyásoló tényezőkkel számolunk, amelyeket már ismerünk. Ennek ellenére fenntartjuk a lehetőségét annak, sőt a valószínűségét is, ha így tetszik, hogy az év folyamán még olyan intézkedésekre kerül sor, amelyek az árak emelkedéséhez vezetnek, olyan adóemelések, vagy központi valamilyen szabályzat, megváltozás, amelyek az árakat felfelé húzzák.
Az infláción belül ugye van egy tétel, ez a szolgáltatások inflációja, amely nagyon magas. Ugye múlt hónapban még két számjegyű volt, most éppen 9,9%. Igen. Azért ez meglepő. Mert korábban, ugye tavaly pont az élelmiszerek inflációja ugrott meg, a szolgáltatásoké átlag vagy átlag alatti volt. Mi az oka annak, hogy most a szolgáltatásoknál van ilyen tendencia? Ugye, hogyha 3,6% az átlag, a szolgáltatásoké meg hát ennek majdnem a háromszorosa.
Igen. Ha cinikus akarnék lenni, akkor akár mondhatnám azt, hogy persze tavaly a szolgáltatások áremelkedése az átlag alatt volt, de az átlag volt nagyon magas. Tehát 17,6%-nál, hogy mondjam, könnyű alacsonyabbnak lenni, de hogy komolyra vegyük a dolgot, valóban tavaly nem volt annyira durva ezeknek a többnyire infrastruktúrális áraknak az emelkedése, mint ami idén megtörtént. Ugye nagyon erőteljesen növekedett a közlekedési szolgáltatások, a távközlési szolgáltatások, bárki, aki az internet szolgáltatójának a számlájára ránéz, akkor ezt pontosan láthatja. Tehát azok a nagy szolgáltató rendszerek, amelyek ráadásul, ha monopól helyzetben nem is, de oligopol helyzetben vannak, ugye a közlekedési tárca az monopól helyzetben van, hiszen csak egy volánbusszal tudunk elmenni egyik helyről a másikba. Elvileg telekom szolgáltató lehetne több is, de hát ugye ott is, hogy fogalmazzak, erős piaci koncentráció valósult meg az utóbbi időben. A DigiTV és a Vodafone is egy tulajdonos kezébe került.
Oligopol,
ez egy abszolút oligopol helyzet, mondjuk, ami a telekom piacban van. Elvileg, ha szerencséd van, akkor van két szolgáltató, még az említetteken kívül, mondjuk a telekom vagy más.
Magyarul a verseny nem igazán
korlátozott. Ráadásul valóban az ő árai is emelkedtek, és ellentétben mondjuk az élelmiszerek árával, amit naponta át lehet árazni, tehát most a banán 600, holnap már 700 lesz. Itt azért csak időről időre vannak áremelkedések. Ugye, ha a szolgáltatásokról beszélünk, ez az egyik tényező, ez az infrastruktúrális nagy rendszerek szolgáltatása, ami jellemzően évente egyszer, de akkor nagyot emelkedik. Ugye a másik része a szolgáltatásoknak ez a bizonyos személyi vagy háztartási lakossági szolgáltatás, kezdve a vendéglátástól a fodrászig, mindaz, amit igénybe veszünk a mindennapi életünkben. Itt viszont a bérek óriási emelkedése. Tavaly ugye szintén 16% körüli béremelkedés volt. Ennek előbb-utóbb le kell csapódnia ezekben az árakban. Tehát nyilván mindenki, és nyilván arra hivatkozva, hogy még reálbér csökkenése is volt tavaly, hiszen az infláció még magasabb volt. Tehát itt a béremelkedés főként. az, ami kicsit még az energia, de 90% béremelkedés, ami húzza fölfelé. Na most azt gondolom, hogy ez a infrastrukturális áremelkedés, ami az év első három hónapjában történt, az már nagy, nem fog megismétlődni, nem lehet minden nap emelni a távközlési szolgáltatás árát. De a fogyasztói szolgáltatások, azok még folyamatosan fognak emelkedni. Nem azért, mert a bérek mennek annyira föl, hanem mindenki máskor érvényesíti ezekben az árakban. Van, aki még húzza egy ideig, van, aki csak később. Tehát azt mondom, hogy ebben az évben a szolgáltatások fogják felfelé húzni az amúgy hát nem túlságosan magas inflációt, különösen, hogyha a tavalyihoz viszonyítjuk.
Most én egy termék árával, bár nyilván egy termék ára nem hat az inflációra, nem, de szeretnék külön nem. foglalkozni az a kenyér. Annál is inkább, mert nemrég a portfólión láttam, hogy egy komoly vita alakult ki, hogy miért nőtt a kenyér ára három év alatt
duplájára.
Igen, és Raskó György agrárközgazdász azt mondja, hogy egy kiló kenyér árából a búza körülbelül 50-60 forint, az adó pedig 160-170 forint, és egyébként 800 forint körül van egy kiló kenyér. És én véletlenül Olaszországba jártam néhány héttel ezelőtt, és megnéztem. Ott a kenyér 4%-os áfával van terhelve. Magyarországon 18%-kal, pedig azt hiszem népélelmezési cikknek.
Igen, ennél alapvető mindennapi kenyerünket.
Mindennapi kenyer. Na most lehet, hogy azért az infláció, illetve hát az áralakulás összefügg azzal, hogy hogy alakítja a kormány az áfát, hiszen az egy adó.
Persze, ez így van. Magyarországon nagyon magas az általános áfa is, ezzel 27%-kal világbajnokok vagyunk, és valóban így van, hogy mindazok a termékek, amelyeket nyugaton előszeretettel, alacsony áfa kulcsal, hiszem nulla már nem nagyon jellemző, de alacsony áfa kulcsal adóztatnak, elsőben alapvető élelmiszerek, nagyon sok helyen gyermekneveléssel kapcsolatos termékek, gyerekcipő, stb. Írószerek. Ezek nálunk kevéssé tudtak kivételt kapni, és nagyon fogcsikolgatva adott a kormány, akár egyszer-egyszer is, emlékszem, mekkora lobby tevékenységet fejtett ki az idegenforgalom, szálloda, vendéglátás, hogy vegyék le azt a borzasztó magas áfát, mert hogy ott aztán tényleg versenyképességi Igen. hátrány. Mert én nem nagyon, mondjuk a kőszegi ember, vagy a soproni, az átmegy Burgerlandba kenyérért, én nyilván Budapestről nem tudok, aki szállodába megy, az igenis megnézi, hogy most mennyi Budapesten, és mennyi Bécsben, és lehet, hogy nem ide jön.
Igen, ha már ugye említetted a 27%-os magyar áfa, legmagasabb áfa kulcsot, azért gyorsan hozzáteszem, hogy Olaszország, ugye, amely ugyancsak eléggé el van adósodva, és szüksége van költségvetési bevételre, Olaszországnak a legmagasabb áfakulcsa 22%. Tehát ugye infláció tekintetében nyilván ez sem mindegy, és az Európai Unió inflációja pillanatnyilag jóval alacsonyabb a magyarnál. Tehát az vagy az euró övezet inflációja azért a magyarnál jóval alacsonyabb, 2,5%.
Igen, de a különbség már nagyban csökkent. Nagyban ugye 23-ban óriási volt a különbség az ottani 8-10, illetve a mi 17%-unk között. Ugye ez minden azon múlik, és ez akár most már a költségvetésről Igen. beszélünk, hogy milyen bevételi szintre áll be a költségvetés. Ugye az olasz államadóság sokkal magasabb, mint a magyar, hagyományosan sokkal magasabb, mint a magyar, de valahol ott erre az áfa szintre vannak a kiadások is bekalibrálva. Magyarországon ugye az a probléma, hogy hiába világbajnok magas az áfa, és nagyon nagy áfa bevételek folynak be, ez is kevés, és ennek ellenére az egyik legnagyobb, speciál Olaszország mellett, ez a két bajnok ország ebben a pillanatban, a legmagasabb az államháztartás hiánya, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon rengeteg áfát szed be a fogyasztásból az állam.
No, ha a költségvetésre tértünk át, azért még én visszatérnék egy kicsit.
Nem akartam.
Az inflációra, illetve a forintár folyamra. Mégpedig azért, mert épp a portfólión nagyon érdekes interjút olvastam Kuti Ákossal, az MNB vezető közgazdászával, aki Számomra meglepő módon beszélt arról, hogy a forint árfolyama mennyire befolyásolja ugye az inflációt, miközben az MNB általában forint árfolyamról nem szokott beszélni, mert nem szeret beszélni. Nem szereti alakítani, mert nem szeret beszélni. És ezt azzal magyarázta, hogy a pénzügyi stabilitás érdekében nagyon fontos, hogy hogy alakul a forint árfolyama. Tehát figyel magyarul az MNB a forint árfolyamára jobban, megpróbálja jobban, hogy is mondjam, befolyásolni? Vagy mindig is,
Én azt gondolom, hogy ez mindig is ezt tette. Nagyon sokszor volt ez téma, hogy az árfolyammal mi legyen, és az MNB, de már 20 évvel, sőt 25 évvel ezelőtt is hagyományosan mindig azt mondta, és különösen mióta ugye ez az inflációs célkövetés rendszere van, 2001-től úgy emlékszem, igen, azóta meg mindig nagyon erőteljesen állítja, hogy nincs árfolyam célja, és ugye a jegybank nem befolyásolja az árfolyamot.
Nem 2001-től, talán még 2001-től még a Surányi féle MNB működött.
Hát a járai idejéből. Igen,
ja, már ez akkor 2001, is.
Igen, nem menjünk pont a 2001, most utána kéne nézni. Nem, ez biztos, hogy az inflation targeting az 2001-2, most ez a igen, két év például nem emlékszem pontosan, melyik év volt. Mindig határozottan állította, hogy nincsen árfolyam célja, de aztán a végén mindig tett valamit, az ember tudja, hogy akár mondjuk verbális intervenciót, hogy próbálja megvédeni az árfolyamot, sőt, állítólag nyílt piaci műveleteket is nem saját személyében, hanem más szereplőkkel. Tehát a jegybank mindig is figyelt az árfolyamra, mert ez tudható, és ez mindig így volt, tehát ez egy alapvető összefüggés, hogy az infláció alakulásának, annak a ténynek, hogy az infláció, mondjuk esetleges külföldi infláció hogyan jön be Magyarországon, vagy milyenek az importára, ebben az árfolyamnak van döntő szerepe.
Igen, mindig vannak ilyen számok, hogy egy forint árfolyam emelkedés milyen infláció emelkedést jelent, és azt hiszem, most Kuti Ákos arra utalt, hogy egy kicsit nagyobbat, mint korábban gondolt.
Igen, 0,4 helyett egy kicsit többet. Hát ezek, azt gondolom, hogy ezeket óvatosan kell kezelni, de az tény, hogy van ilyen koeficiens, tehát teljesen egyértelmű, ugye azon is múlik, hogy éppen mennyi a tartós fogyasztási cikkek, amelyek szinte kizárólag importból vannak, és mennyi az élelmiszerben az import
és az
termékek részaránya, és mennyi az energia, így van
hát pontosan. Az energia csere arányunk javult.
A cserelányaink óriási mértékben javultak, olyan mértékben javultak, mint amilyen mértékben 22-ben romlottak. Tehát nagyjából most, hogy a pénzünknél vagyunk, mondhatnánk, de nem, azért nagyon sok pénz kifolyt közben, sajnos, de az biztos, hogy az árfolyam egy nem a legdrasztikusabb, de mindenképpen egy nagyon fontos ár alakító tényező, ezért igenis, mondom, a jegybank mindig is figyelt erre. Most, hogy Kuti Ákos erről éppen beszél, de hát azért ő is nagyon óvatosan, tehát hogy inkább igen. A pénzpiaci stabilitásba elhelyezve ezt a dolgot, és abban már valóban így van. Ráadásul most ugye az infláció, nem akármilyen inflációs időszakban vagyunk, olyan időszak után vagyunk, és ezt mondhatjuk, hogy után, mert már 26%-os infláció már elmúlt. Tehát olyan két év után vagyunk, ami nyilván a gazdaságpolitikusokat, a monetáris politikusokat is enyhén szóval ideges és aggódóvá teszi. Tehát most tényleg nem mindegy, hogy az inflációra milyen tényezők hatnak, és mindenki arra figyelmeztet, hogy azért óvni kell, mert ez a parázs még ott van, a láng már elaludt, de azért még a parázs is föl tud éledni, tehát ezért mondja mindig a monetáris politika, amivel én teljesen egyetértek, hogy továbbra is vigyázni kell a dolog, és az árfolyamra is vigyázni kell.
Kuti Ákos utalt arra is, hogy a pénzügyi stabilitás azért fontos, mert ha a forint árfolyama elszalad, akkor mind a lakosság, mind a vállalkozók átváltják a forintjukat euróra. És ugye euronazilál, hogy van ez a kifejezés?
Euróizálódás, igen.
A gazdaság. És igen. Ugye az azt jelenti, hogy kialakul egy kettős pénznem, ami egészségtelen, uh-huh. Ugye, mert hát Magyarországon még itt csak forint a fizetőeszköz. És erre utalt, és lehet, hogy amikor ugye a pénzügyi stabilitásról beszélt, akkor ennek nagyobb hangsúlyt adott, mert ha az emberek elkezdik a megtakarításokat forint helyett euróba vagy dollárba tenni, akkor nem biztos, hogy utána visszaváltják. Ha már javul az inflációs helyzet, stabilizálódik az a forint árfolyama.
Hát csak akkor váltják vissza, hogyha szükségük van erre a pénzre, és akkor ezzel, hogy ha úgy szoktuk mondani, realizálják az árfolyam nyereségüket. Nyilván előbb-utóbb persze visszaváltják, vagy elég nagy valószínűséggel, hiszen azért tették be, hogy majd később...
Hát az értékállóság miatt.
Értékállóság miatt.
Mert ha inflálódik
ugye itt kétféle dolog van,
akkor...
ugye kétféle dolog van, az egyik a deviza, mint megtakarítási eszköz, azt gondolom, hogy ez már nagyon-nagyon széles körben elterjedt. Tehát akkor ugye volt egy időszak, amikor fölment ugye 400-ra, 390-re, és utána most egy pár hónappal ezelőtt, múlt év végén, idén elején visszament erre a 37-38 körüli szintre, akkor 370-380 forint körüli szintre, akkor nagyon sokan érezték úgy, hogy most amit lehet, át kell vinni euróba. Ez a folyamat mondjuk annyiból befolyásolja a hazai gazdasági trendeket, hogy ugye az a pénz biztos, hogy mondtuk, hogy átváltja, nem váltja, az a pénz biztos, hogy egy jó időre eltűnik a körforgásból, abból nem lesz fogyasztás, meg még beruházás sem, mert az egy ilyen tartalék valuta, vagy tartalékpénz szerepet játszik. A másik az, hogy euroizálódiknak a tranzakciók, ugye ezt egy területen a irodapiacon és a bérleti piacon már nagyon régen tapasztaljuk. Az irodapiacon kizárólag euróban vannak meghatározva, a lakásbérleti díjak nem annyira, de ez ott is nagyon jellemző. Tehát aki odafigyel, az inkább, de mondjuk talán fele-fele.
Hát az más Airbnb árak is
euróban vannak, pontosan. Így van. Az egy ilyen köztes a lakás és a iroda közötti terület. Azt gondolom, hogy itt még az euroizálódás nem, tehát a vállalatközi tranzakciókban van, ahol van, ahol nincs, de nem harapózott el olyan mértékben, ami már azt jelenteni, hogy a hazai valuta elvesztette a jelentőséget, mert ez azon múlik, hogy az arányát tekintve mekkora ennek a része.
Menjünk tovább, mégpedig a kamatra, hiszen a 2024-re előrejelzett 4-5% körül infláció, ugye a Kopintár 4,3-at mondta.
Ez a 4-5 között itt jelent, igen. 4,5 között.
Igen, ennek tükrében ugye az az alapkamat, ami pillanatnyilag van Magyarországon, ez 8,25%, nagyon magasnak tűnik. Ami azt jelenti ugye, hogy hát reálhozam van, bárha én beteszem a bankba a pénzemet, megnéztem, hogy mennyit lehet mondjuk egy fél évre vagy egy évre kapni, a bankok csak 6%-ot adnak. Nem? Miközben...
ugye, állampapír van még 7-8%.
Állampapírban még van 7-8, bár ugye a közgazdasági alapvetés szerint a bankbetét mindig többet kéne, hogy adjon, mint az alapkamat. Igen. Legalábbis én így tanultam még a közgazdaságtant. Mégis ugye ma nem így van.
Igen.
A kérdés az, hogy a jegybank ugye mit tesz, illetve mit jelent ez a reálkamat? A jövedelmek szempontjából, a bér szempontjából, és a gazdaság egészének szempontjából. Hogy hol kéne állnia ilyen infláció mellett, a jegybank alapkamatának. Hogy látja ezt a Kopintár ki? Erre egy percünk van, mert aztán utána a szünet után
folytatjuk. Akkor nagyon gyorsan, ugye azt kell tudni, hogy a jegybank az csak egy irányadó kamat. Tehát senki sem fizet alapkamatot. Sem a bankban, sem az államkincstár, senki, sem a vállalat, sem a lakosság. Azon múlik, hogy mind a lakossági piacon, mind a vállalkozási piacon vannak kedvezőbb hitelkonstrukciók, és ugyanúgy a betétnél is, ahogy mondtam, állampapírnál el lehet érni. Tehát lehet, hogy egy kicsit magas, de én tulajdonképpen egyetértek a jegybanknak ez az óvatos politikájával, és ugye Kuti Ákos is hivatkozik Virág Barnabásra, akinek szintén ugye mindannyian hallottuk az alapkamat döntés után, monetáris tanácsi döntés utáni sajtótájékoztatóját, ő is azt mondta, hogy tovább folytatják a kamat csökkentés, csak lassabban.
Akkor most tartunk egy kis szünetet, és néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Palóczy Évával, a Kopintár ki vezérigazgatójával.